és Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
12 óra 35 perc.
Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Kecskés Barbara nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Kántémusz vegyes karhangversenyét közvetítjük, vezényel Szabó Soma. Közreműködik Balga Gabriella mezzoszoprán és Tokodi Gábor lantművész. A felvétel a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórumon a Visegrádi Palotában 2025. június 15-én készült. A műsor első részében a következő művek hangzanak el. Thomas Morley, Now is the Month of Maying, John Dowland, Come Again, Thomas Wilkes, Hark All Ye Lovely Saint Above, Bánkövi Gyula, Agónia Ballasiana, Szalai Katalin, Állati és Növényi Szerelem, Pierre Serton, Piaci Pletyka, Carlo Gesualdo, Occhi del Mio Cor Vita, Arnold von Bruck, So trinken wir alle. A művek között Szemenyei János, Matteo Bandello a Pajzán griffmadár című novellájából mond el részleteket.
Now is the month of May, when marriages are free, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la. Now is the month of May, when marriages are free, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Each week is for the less, up on the greeny grass. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Each week is for the less, up on the greeny grass. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Find and bless it's good news, if you sneeze, delight refuse. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Find and bless it's good news, if you sneeze, delight refuse. La-la-la-la-la-la-la-la. See the tears that speak, shall they be body breathe? See the tears that speak, shall they be body breathe?
Yeah. Nos, hogy hozzáfogjak a történethez, tudniok kell kegyelmeteknek, hogy Korvin Mátyás, akinek hírét az itt jelenlévők közül mindenki hallotta, Magyarország királya volt. Számos jó tulajdonsága mellett, mivel hogy épp úgy értett a hadviseléshez, mint a tudományokhoz, ő volt kora legnagylelkűbb és legnemesebb szívű uralkodója. Felesége aragóniai Beatrix királyné volt, ki férjéhez hasonlóan szintén nagylelkű, nemes szívű volt, és minden örömét abban lelte, ha mindazokat, akiket valamely dicséretes tulajdonságuknál fogva kiválónak tartott, figyelmességével folyvást kitüntethetett. Így azután e nemes szívű uralkodópár házában számos, különféle dologban járatos kiváló férfiú gyűlt össze a világ minden tájáról, és valamennyien érdemüknek megfelelő kitüntető bánásmódban részesültek. Történt pedig akkoriban, hogy egy előkelő házból való, a fegyverforgatáshoz mesterien értő és igen kiváló csehlovag, Mátyás király vazallusa, mivel hogy a király Csehország fölött is uralkodott, beleszeretett egy előkelő hajadonba, aki is arról volt nevezetes, hogy az egész országban őt tartották a legszebbnek, és akinek volt egy bátyja, ki nemes ember létére szegény volt. A csehlovag sem volt valami gazdag, és egyetlen egy vára lévén ugyancsak kellett igyekeznie, hogy rangjához méltóan tudjon élni. Miután tehát beleszeretett a szép leányba, feleségül kérte a bátyjától, aki aztán csekéke hozománnyal hozzá is adta. És mivel eddig Lé szegénységével még nem vetett kellőképpen számot, csak miután az asszonyt a házába vezette, akkor ébredt tudatára, hogy házastársa mely igen hiányos, és mennyire nehezen tudnak megélni abból, amit a kastélyhoz tartozó birtok jövedelmez. Ezért, mivel egész nap csak ezen törte a fejét, egészen búskomorrá vált. Az éles szemű eszes asszonyka, látva férje komorságát, arra gondolt, hogy talán vele van valami baja. És ezért egy napon kedvesen arra kérte, hogy fedné fel előtte, mi bántja a szívét. Halván a lovag az asszony szavait, rövid töprengés után így szólt. Drága feleségem, egyre csak azon töröm a fejem, hogy miképpen tudnék módot találni arra, hogy te és én tisztességesen és rangunkhoz illően tudjunk élni, mivel hogy származásunkhoz képest nagyon is szegényen tengődünk. Végül is arra kellett jutnom, hogy a legjobb, ha felséges urunknak, Mátyás királynak az udvarába mennék, mert ő még a háborúból ismer engem. Tudván pedig, hogy mely igen nagy lelkű, és hogy az arra érdemes férfiakat kedveli, minden okom megvan rá, hogy biztos legyek benne, illendően fog bánni velem, és bizonyára elnyerem a kegyeit. És ha megállom a helyem, akkor az ő jó indulata és kegyelmessége folytán könnyebben élhetünk, mint most. Másrészt azonban, ha meggondolom, hogy itt kell hagynom téged magadra, nem tudom elképzelni, hogy tőled távol a lelkemnek akár egy perc nyugalma is lehetne. Mivel, hogy nélküled, kit a világon egyedül szeretek, nem tudok élni. Ráadásul, minthogy ilyen szép és fiatal vagy, ugyancsak gyötör a félelem, hogy még tisztességtelen dolog is megeshet velem. Hát, ilyen kátyúba kerültem. Ekkor a nemes szívű és értelmes asszony válaszolt. Bizony én is szeretnék olyan jó módban élni, amiben emlékezeteim szerint anyám is élt. Mindazonáltal tudok én mértéket tartani, és mindig megelégszem azzal, ami neked jó. De én is úgy találom, hogy mivel rátermett és arra érdemes ifjú vagy, leghelyesebben akkor cselekszel, ha királyunk szolgálatába állsz. Én téged a világon mindennél jobban szeretlek. Légy egészen nyugodt. Inkább meghalok, semmint, hogy asszonyi erényemen akár egy makulátlannyi folt is essék. Ha netán az a gondolatot támadna, hogy hazatértedig a vár egyik tornyába zárj, remeteségemben is boldog leszek, mert tudni fogom, hogy neked így könnyebb. A lovag nagy boldogan hallgatta végig felesége válaszát, majd így szólott. Drága feleségem, csodálom szívbéli nemességedet, hogy szilárdan eltökélted, nem hagyod, hogy folt essék kettőnk becsületén. Biztos lehetsz benne? Alád rendelem minden birtokomat, s téged teszlek úrnőjében mindeneknek. Mindent végig gondolok. Addig pedig legyünk vidáman.
Rózsám megvesztem.
Mostantól, mivel a lovagot már csak egyetlen dolog nyugtalanította, a kétség, mely tüstént elfogta, ha a feleségére gondolt, látva, mely igen fiatal, bájos és szépséges. Egyre csak azon járt az esze, miként lehetne biztos a dolgában. Eme gondjai közepette tudomást szerzett egy nemes úrról, aki valamely nő kegyeit és szerelmét egy köztiszteletben álló lengyel aggasztján segítségével nyerte el, ki nagy tudományú varázsló hírében állt. Megkereste hát azt a vénséges vén lengyel varázslót, és megkérdezte, hogy neki vajon adna-e valami olyan szert, amitől megbizonyosodhatna, hogy a felesége nem hoz rá szégyent, és nem juttatja-e az aranyszarv öbölbe. A lengyel, aki, mint említettem, a varázslás dolgaiban fölöttébb járatos volt, ezt mondta neki. Fiam, te olyan nagy dolgot kívánsz tőlem, amit én aligha tudok teljesíteni. De nekem azért van egy titkom, amely neked nagy mértékben a segítségedre lehet. És ez nem más, mint egy női arckép, amelyet különleges művészetemmel néhány óra alatt el tudok készíteni. Ezt azután egy kis szelencében a csomagjaid között bárhová magaddal viheted. Már most, ha a feleséged hűséges hozzád, az arcképet mindig szakasztott olyan szépnek és pompás színűnek fogod látni, amilyennek azt én majd elkészítem. Ám de az arckép megfakul, mihelyt más valaki szeretőjéül kínálkozik a feleséged. Nyomban olyan fekete lesz, mint a korom, és akkora bűzt ereszt, hogy körülötte mindenütt megérzik. Valahányszor pedig a képet aranysárgának találod, ez azt jelenti, hogy az asszonyt megkörnyékezték. Ugyancsak megörült a lovag eme csodálatos titoknak. És mivel az aggasztjának és tudománynak is nagy híre volt, már is úgy hitt benne, akár csak abban, amit a két szemével lát. Megegyeztek tehát az árában, a lovag megkapta a szépséges képet, és nagy boldogan tért haza a várába. Néhány nap múltán pedig útnak indult, és Visegrádra ment, mivel Mátyás és Beatrix királynő akkoriban épp ott tartózkodott. A királyi pár nagy örömmel és megbecsüléssel fogadta. Kevés idő múltán az udvarban mindenki szer fölött megkedvelte. Mátyás, aki már ugye ismerte, szép fizetést biztosított számára, és különféle feladatokkal bízta meg. Egyszer aztán azt a feladatot kapta, hogy füstölje ki a törököket egy bizonyos helyről, és mivel eme hadjáratot derekason vezetvén, a hitetleneket visszakergette határaik mögé, nagy hírnévre tett szert, mint rettenthetetlen katona, s nagy tudású kapitány. Annak okáért a király oly igen megkedvelte őt, hogy még egy várat is adományozott neki gazdag hűbéri birtokkal egyetemben. A lovag örömmel láthatta, hogy helyesen járt el, mikor úgy döntött, hogy a király szolgálatában áll. Gyönyörűsége olyankor vált még teljesebbé, ha kezébe vette féltett szelencéjét, amelyben a női képmást tartotta, és azt akárhányszor is cselekedte, a képet oly színesnek és pompásnak találta, mintha ama pillanatban festették volna.
Thank you.
Az udvarban az a hír járta, hogy Ulrik, főhősünk, az ő felesége a legszebb asszony cseh és Magyarország szerte. Így aztán egyszer, mikor a lovag is ott volt az udvarbéliek társaságában, egy magyar báró így szólt hozzá. Sehogy sem megy a fejembe, hogy kegyelmet, Ulrik uram, vagy másfél éve eljött Csehországból, és azóta egyetlen egyszer sem ment haza, hogy meglátogassa a feleségét, akiről pedig mindannyian tudjuk, hogy igencsak szép asszony. De úgy látom, kegyelmed, valami keveset gondol vele. Bizony, hogy nagyon is sokat gondolok rá, felelte Ulrik. És jobban szeretem, mint az életemet. S hogy így hosszú ideig nem kerestem fel, ez bizonyítja legékesebben az ő erényességét, és az én iránta való bizodalmamat. Nem kételkedem az ő hűségében. Meg se beszéd az, amit kegyelmed állít, jegyezte meg a magyar báró. Hogy így, meg amúgy, meg hogy bízhat a felesége hűségében, meg tisztességében. Az asszony a természeténél fogva ingatag, és az összes teremtmény közül a legálhatatlanabb, a legmohóbb, szélese világon. Ugyan miért hiszi azt, Ulrik uram, hogy éppen a kegyelmet felesége, aki a többi asszonyhoz hasonlatosan húsból és vérből vagyon, és egyedül az ő tisztessége lenne megronthatatlan. Pedig bizony így van, válaszolta a cselovag. És jó okom van rá, hogy higgyek benne. Felőlem gondolhatnak kegyelmetek, amit akarnak, én azt meg nem tilthatom. De kegyelmetek is engedjék meg, hogy én is a magam feje szerint gondolkodhassam, és úgy vélekedjem a dolgokról, ahogy azt a kedvem tartja. Mindeme szóbeszédek közepette pedig az udvarbéliek és nemes urak közül igen sokan együtt voltak. A maga módján mindenki előadta a véleményét a mondottakkal kapcsolatosan. Ki ezt? Ki azt? Annyiféleképpen ahányan voltak. És mivel az emberek különfélék, de mindegyikük azt hiszi, hogy többet tud a másiknál, a végén úgy belelovalták magukat a disputába, hogy teljességgel elvesztették a fejüket, és nem győzték egymást túl kiabálni, miközben folyt a bor, és egyik poharat a másik után ürítették.
Kedves hallgatóink, a Kántémusz vegyes kar hangversenyét közvetítjük felvételről a visegrádi palotából. Vezényel Szabó Soma. Közreműködik Balga Gabriella, mezzoszoprán és Tokodi Gábor lantművész. A műsor második részében a következő művek hangzanak el. Tóth Péter Bordal, Georg Friedrich Händel Lassa Ch'io Pianga, Almerina áriája a Rinaldo című operából. Utrezső Si Fosse, Bella Máté Nyári Sanzon, Madarász Iván a sláger énekesnő, Csemicki Miklós egy Szilaj leánykához, Carlo Gesualdo Matuka John, Kutrik Bence a jó szolga, és Kovács Zoltán Jöjj be. A művek között Szemenyei János Matteo Bandello a Pajzán griffmadár című novellájából mond el részleteket. Minden van,
Férfi a porrazgatás közben, hogy még a királyné is tudomást szerzett róla, aki aztán, mivel hogy az e fajta udvarbéli csetepaték nemigen volt a kínyére, magához hívatta a hangoskodókat, hallani akarván, mi lett légyen ez a nagy lárma. Miután pedig mindenről értesült, rendre intette őket, mondván, hogy kiki tetszése szerint hiheti azt, amit csak akar. Csak hogy. Fölöttébb nagy oktalanságra van minden asszonyt egy kalap alá venni, amint hogy épp akkora tévedés lenne a férfiakról úgy gondolkodni, mintha valamennyien egy fából volnának faragva. Hiszen nap mint nap ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mivel hogy mind a férfiak, mind a nők annyi félék a természetükre nézve, ahány fél az eszük járása. Végezetül a királyné kijelentette, szentül meg van győződve, hogy a cselovag igen bölcsen és tapasztalt ember módjára jár el, ha úgy vélekedik a feleségéről, amint vélekedik. Hiszen immáron elég ideje volt rá, hogy e felől bizonyosságot szerezzen. De mivel az emberek, amint az alábbiakból is kitűnik, fölöttébb nehezen nyugszanak bele, ha nincs igazuk, és a vita hevében szenvedélye, vagy jobban mondva elvakultsága következtében mindegyik okosabb szeretne lenni a másiknál. Most is úgy esett, hogy volt két magyar báró az udvarban, akik mindketten a csizmájukban hordták az eszüket. És akik aztán a királynéhoz imégyen szóltak. Felséges királyné, bizonyára helyesen teszi, ha asszonyi módra gondolkodik, lévén felséged maga is asszony. Minélkünk azonban szent meggyőződésünk, hogyha ott lehetnénk most, ahol eme mesebeli márványkő menyecske lakozik, szólhatnánk vele, bizony, hogy összetörhetnénk azt a gyémántból való szívét, s kezes bárányjá változtatnánk. Mit tudom én, mi hogy lenne, mondta erre a cselovag. Azt sem tudom, hogy miben törik kegyelmetek a fejüket. Csak azt az egyet tudom, hogy nekem van igazam. Na, erre aztán ismét egyszerre kezdett beszélni mindenki, és csak mondta a magáét.
Si fosse poco, parte del mondo, si fosse vento il tempesterei, si fosse acqua il arrenderei, si fosse Dio,
pedig, akik túlságosan is belelovalták magukat, hogy előttük aztán nincsen lehetetlen, ráduplázva előbbi kijelentésükre, még meg is esküdtek, hogy minden némű ingó és ingatlan vagyonukat Úrrik úrra testálják, ha 5 hónapon belül az asszonyt nem sikerülne rábírniuk, hogy mindenben kedvüket töltse. Ha a lova kötelezi magát, hogy feleségét ez alatt meg nem látogatja, és a szóban forgó dolgokról nem is tájékoztatja. S hogy a disputának se vége, se hossza nem volt, a király füléhez is eljutott a híre, így hát ő is odajött a királynéhoz, aki éppen azon buzgolkodott, hogy a két magyar fejéből kiverje ezt az ostobaságot. A két báró rögtön elébe állt, és kijelentette. A királynak szabad kezet adnak, hogy javaikat Úrrik úrnak adományozza. Ám, ha a tervüket valóra váltják, ez esetben viszont Úrrik úr ígérje meg, hogy feleségének nem esik bántódása, és belátja, hogy a nők, kiváltképpen, ha szerelmes férfi is úgy akarja, alig ha vannak fából. A cselovag, aki meg volt győződve felesége erényességéről, és miként a Szentírásban úgy hitt a nála lépő képmásban, amely távollétének egész ideje alatt soha meg nem fakult, sem el nem feketedett, időről időre sárgult meg kissé, jeléül annak, hogy az asszonyt olykor-olykor ez az bizonyára meg akarta környékezni, de mindig egy-kettőre vissza is nyerte eredeti színét. A két magyar bárónak így felelt. Most aztán nyakig benne ülnek a pácban kegyelmetek ezzel az alkuval. Te kegyelmetek akarták? Hát, akarom én is. Azzal a feltétellel, hogy a feleségemmel azt teszek, amit csak kedvemre vagyok. S ráadásul én is felajánlom minden csehországi birtokom a cserébe azért, amit kegyelmetek adnának akkor, ha feleségemet nem tudják rábírni, hogy kedvüket töltse. És kötelezem magam, hogy nem értesítek senkit, sem őt, sem mást erről az egész dologról. Szó szót követett, s ha már egyszer a király és a királyné is jelen volt, a cseh lovag, mivel elege volt a két magyar okvetlenkedéséből, így szólott. Mint hogy Ulászló és Albert uraknak, a két magyarnak, ugyanis ez volt a neve, eltökélt szándéka, hogy mindenáron alávetik magukat eme próbának. Ha felséges uramnak és asszonyomnak nincs ellenére, én kész vagyok az urak feltételeit teljesíteni. Mi pedig, mondták a magyarok, álljuk szavunkat. A király, csak hogy véget vessen ennek a csetepaténak, kötélnek állt. Abba is beleegyezett, hogy királyi dekrétumban szögezzék le a felek közt létrejött megállapodást. Úrrik vitéz asszonya odahaza mindeközben csak várta, várta, várta urát türelmesen.
Thank you.
Ezt követően a két magyar meghányta vetette a teendőket, és megegyeztek, hogy Albert úr próbál először szerencsét az asszonnyal, Ulászló úr pedig másfél hónapra ráköveti a példáját. Meg is érkezett Albert úr Ulrik várához, és a helyi fogadóban tudakolódott az asszony felől. Nem volt épp kedvére való a tudás, melyre szertett. Bár az asszony szépségét egekbe magasztalták, a hűségéhez azonban kétség sem férhetett. Másnap azért jól kirittyentette magát, elment a várkastélyba, és beüzent az asszonynak, hogy meg akarja látogatni. Az pedig, mivel hogy a tisztesség úgy kívánta, beengedte és illendőképpen fogadta. A bárót. Azonnyomban lenyűgözte az asszony szépséget. Nem tudott hova lenni elragadtatásában. Látván kecses mozgását, előkelő viselkedését. Minek utána pedig leültek, az ifjú elmondta az asszonynak, hogy az udvarban hírét vette páratlan szépségének, és mivel mindenáron meg akarta ismerni, eljött, hogy láthassa. S íme, a valóságban még sokkal a szebb és bájosabb, mint gondolta volna. Addig-addig mondogatta ezt, hogy végül is átlátott az asszony rajta. És már jól tudta, hová akar kiukadni. És hogy amaz mentül előbb ki is mondja, ami a bögyében van, az asszony bele is ment a játékba. És úgy tett, mintha figyelemre méltatná. A báró, aki sokkal együgyűbb volt, mint amilyennek magát képzelte, és a szoknyák dolgában vajmi kevéssé járatos, hát hamar lépre ment, és cikornyás szavak közepette elő is adta, mely iszonyatosan belé szeretett. Az asszony aztán, mintha csak illemtudásból vonakodna ilyen dolgokról fecsegni, olyannyira jó képet vágott a dologhoz, hogy a magyar ugyancsak neki bátorodott, és 2-3 napig folyvás csak ostromolta. Az asszony pedig látva, hogy micsoda zöldfülűvel van dolga, elhatározta, hogy úgy megtáncoltatja, hogy egész életében megemlegeti. Az asszony így szólt.
Albert úr, kegyelmed úgy látszik, mindenkit levesz a lábáról, és amint látja, elveszítettem immáron én is a fejemet. Nem tudok én kegyelmettől megtagadni semmit, csak a férjem meg ne tudja, mert akkor biztosan megöl. hogy pedig ne szét ne vehesse senki a házban. Holnap étkezés idején szokás szerint jöjjön el kegyelmed a várba, melynek ajtaja fölé be vagyon vésve az ország címerpajzsa. S ahogy odaért, tüstént zárja magára az ajtót, a szobát nyitva találja. Hamarosan én is ott leszek. És ott aztán majd én gondoskodom róla, hogy senki a közelünkbe se juthasson. Úgyhogy én mondom kegyelmednek, mindenki szeme elől elrejtve, vígan mulathatjuk időnket, és kedvünkre élvezhetjük a szerelem gyönyörűségeit.
Miért rettegsz ke velemben, miért kedves leányka?
Miért?
Mit félsz te, mint a kegyetlen vattól a kis bálányka?
Mit félsz?
Nem vagyok én ellenséged, sem
tisztelő
csapodás.
Tisztas elmondott
én lelked,
biztos,
minden
csúvéden zár.
Tiéd leszek, míg e kedves rubint a jobb csókot
ért.
Tiéd időn már e kegyes szív csak akadozva
ért. Tiéd leszek, míg e kedves rubint a jobb csókot
ért.
Tiéd időn már e kegyes szív csak akadozva
ért. Halt, halt.
Ez a bizonyos szoba valaha rettenetes tömlöc volt ám, és azért építették egykoron, hogy néhány olyan főurat zárjanak be oda életfogytiglan, akiket nem akartak kivégezni. A báró azonban, mit sem tudva erről, minek utána végre megkapta a hőn áhított választ, azt hitte, ő a legszerencsésebb ember a széles a világon, és madarat lehetett volna vele fogatni. Na másnap aztán, mikor eljött az ideje, elment a várba, és mivel senkivel sem találkozott, egyenest a ma bizonyos szoba felé vette útját. A bejáratot nyitva találta, és ahogy belépett, behúzta maga mögött az ajtót, és az magától azonnyomban be is zárult, mivel hogy különleges zár volt rajta, amelyet belülről kulcs nélkül nem is lehetett kinyitni. Albert úr, amint belépett, kényelembe helyezte magát, és úgy várta az asszonyt, emlékezve a szavára. Hallja ám egyszer csak, hogy a helyiség bejáratán kinyílik egy kisded nyílás. De oly kicsinke, hogy azon legfeljebb egy darab kenyeret, meg egy pohár bort lehetett benyújtani, amilyet a raboknak szoktak adni. A báró azt hitte, hogy az asszony jött hozzá, hogy megajándékozza szerelmével, éppen felállt, hogy elébe menjen, amikor meghallotta egy leányzó hangját, aki a résen keresztül így szólt hozzá. Albert uram, úrnőm Barbara asszony küldött, ez volt ugyanis a cselovak feleségének a neve, és azt üzeni, hogy mivel uraságod azért jött eme helyre, hogy az ő tisztességeit elrabolja, uraságodat, ahogyan a tolvajokkal szokás, börtönbe vetette. És eltökélt szándéka, hogy bűnért illendő penitenciát ró uraságodra. Annak okáért, amíg csak uraságod itt lesz, ha enni meg inni akar, akkor bizony fonnia kell. Épp úgy, mint azoknak a szegény asszonyoknak, akik ugyancsak így keresik meg a betevő falatjukat. Mennél több szálat, fon uraságot, annál bőségesebb és ízletesebb ételeket kap, majd erre szavamat adom. Ellenkező esetben persze böjtölni fog kenyéren és vízem. Ez ellen pedig nincs appelláta. Na, a báró, aki azt gondolt, hogy nász éjszakára jön, és hogy minél fürgébben végezhesse a dolgát, délelőtt alig evett valamit, erre a váratlan fordulatra úgy érezte, kiszalad a föld a talpa alól, és olyannyira a fejébe tódult a vér, hogy mint akit letaglóztak, teljes hosszában végigvágódott a földön, és inkább látszott halottnak, mint élőnek. Egy jó darabig így maradt, kinyúlva, és amidőn valamelyest észhez tért, maga se tudta, vajon igaz volt-e, amit a leányzó mondott, vagy csak álmodta. Végül is, mit volt mit tennie, be kellett látnia, hogy foglyul ejtették, és épp úgy be van zárva, ahogyan a madár a kalitkába. Erre aztán akkora düh, meg kétségbeesés fogta el, hogy úgy érezte, ebbe vagy belepusztul, vagy meghibban, és egész nap csak úgy ordítozott össze-vissza, rohangált föl alá a cellájában, mint aki csak ugyan megháborodott, félrebeszélt, aztán sóhajtozott, aztán fenyegetőzött, aztán káromkodott. Átkozta azt az órát, amikor az a tökéletlen gondolata támadt, hogy más feleségének a becsületére tör. Eszébe jutott, hogy ráadásul minden vagyonát elveszítette. Hiszen az alkut, mely szerint javait felajánlotta, maga a király szentesítette. Kiváltképp azonban a gyalázat bántotta, hogy az udvarban is mindenki megtudja. Hisz egyszerűen lehetetlen, hogy ne tudódjon ki, mely igen felsült és pórú járt. És kinkeservében úgy érezte, minthogyha tüzes fogóval préselnék össze a szívét. De oly igen erősen, hogy már-már szinte beleőrült. Tömlöcbe vetett báró, aki a fogságába esés előtti napon ugye nem evett, és nem aludt egy mág szemet sem, miután minden lehetőséget megrágott, reggelre kelve belátta, hogy nincs más mentség. Ha egyszer innét ki akar jutni, engedelmeskednie kell az asszony akaratának. És ekként a szükségből erényt csinálva elhatározta, rendre elmondja, hogy s mint kötöttek társával együtt szerződést a lovaggal, aztán mivel valamiből élnie is kellett, odaüt a rokkához. Fonni még ugyan soha nem volt életében, azért mégis neki durálta magát, fogta a guzsajt, és tőle telhetőleg dologhoz látott. A szál hol vékonyra, hol vastagra, ahol meg közepesre sikeredett az ujja alatt. Végül is olyan balog munkát végzett, hogyha valaki látja, nem állhatja meg nevetés nélkül. Ő azonban jól kifáradt vele, mivel egész délelőtt csinálta, amikor pedig eljött az ebéd ideje, megjelent a szokásos leányzó, és kinyitva a kis ablakot megkérdezte a bárót, hajlandó-e felfedni, miért jött Csehországba, meg aztán mutassa már meg, mennyit font. A férfi szégyenében szemét a földre sütve mindent elmondott a komornának az Ulrik úrral kötött szerződésről, aztán megmutatta neki egyetlen orsónyi fonalát. A lány erre elmosolyodott és így szólt. Megjárja. Úgy látszik az ínség, jó tanítómester. Ezek után pompás enni és innivalókat hozott a bárónak ebédre, majd távozott. Visszatérve úrnőihez, megmutatta a fonalat, és rendre elmondta az Ulrik úr és a két magyar báró szerződésének a történetét. Az asszony, noha csak most rémült meg igazán a huroktól, amely már-már a nyaka körül volt, valójában nagyon is örült, hogy a dolgok úgy alakultak, ahogyan alakultak. Ilyes formán a férje megismeri ártatlanságát és tisztességét. Eltökélte tehát magában, hogy minek előtte férjét bármiről is értesítené, megvárja, míg Ulászló uram is a színre lép, és ő is megkapja méltó büntetését nyegle és mocskos föltételezéséért.
La 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 la
Az asszony, mielyt a másik magyar báró Ulászló uram is megérkezett, eltökélte, hogy nem fog vele sem kesztyűs kézzel bánni. Igen haragudott a két magyarra. Intézkedett hát, hogy rendezzenek be egy másik szobát is, amelyik szomszédos volt azzal, ahol Albert úr fonogatott. És mikor Ulászló ismét eljött, ő mindjárt olyan ábrázattal fogadta, hogy a báró azt hitte, oda van érte. Nem sok idő telt bele, s már Ulászló úr is a kóterben volt. Az asszony ezt követően szabadon engedte Albert úr szolgáit, és Ulászló úr cselédjeivel együtt bevezette őket gazdáik szobájába, hogy lássák, miként keresik a kenyerüket az urak. Aztán a bárók lovaival és holmiával együtt elbocsájtotta őket Isten hírével. Ugyanakkor a férjéhez küldte egyik emberét, hogy megvigye az üzenetet, hogy s mint estek a dolgok. A cselovag a jó hírrel azonnyomban a király és a királyné színe elé sietett, és elmesélte nekik, hogyan járt a két magyar báró, úgy, amint a feleségétől kapott levélben írva volt. A király és a királyné ámulva hallgatta a történetet, és nem győzte dicsérni az asszonyt, amiért így talpra esett volt, s rendkívül erényesnek, bölcsnek és szer fölött agyafúrtnak nevezték. Minek utána pedig Úrik úr szóba hozta az alkut, a király összehívta az udvari tanácsot, hogy ki véleményét meghallgathassa. Végezetül Mátyás király kimondta az ítéletet, miszerint Úrik úr önmagát és utódait, a két báró minden nemű ingó és ingatlan vagyona, valamint hűbéri birtokai örökös tulajdonosának tekintheti. A bárók pedig egyszer s mint számüzetnek mindkét királyság, mint magyar, mint Csehország területéről, azzal a meghagyással, hogy valahányszor ide visszatérnek, a hóhér által megkorbácsoltassanak. Végére is mindenki igazságosnak érezte hát a királyi parancsot, amely majd okulásul szolgál a jövőben mindazoknak, akik meggondolatlanul és alaptalanul minden nőt egy kalap alá akarnak venni. Noha naponta tapasztalhatják az ellenkezőjét. Hiszen nagyon is sokféle nő van, hasonlatosan a férfiakhoz, akik szintén nem egyformák. A királynak és a királynénak pedig az volt az óhajtása, hogy emez olyannyira becses és erényes asszony az udvarba jöjjön, ahol aztán mindketten kegyesen fogadták. Az udvar egész népe pedig megkülönböztetett tisztelettel vette körül. A királyné maga mellé vette udvarhölgynek, tekintélyes jövedelmet biztosított számára, s mindvégig kitüntette megbecsülésével. A lovak pedig öregbülvén vagyonban és méltóságban a király kegyeltjeként hosszú életet élt békében és nyugalomban, szépséges felesége mellett.
Jöjj, jöjj!
Oh,
Kedves hallgatóink, a Kántémus vegyes kar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Szabó Soma. Közreműködött Balga Gabriella mezzoszoprán, Tokodi Gábor lantművész és Szemenyei János színművész. A zenei rendező Tóth Benedek, a hangmérnök Járic István és Kuklis Béla, a szerkesztő Kecskés Barbara volt. A felvétel a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórumon a Visegrádi Palotában 2025. június 15-én készült.
Műsorajánló. Ma este a Lozánni Kamara Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A 216 éve született Robert Schumann második C-dur szimfóniája és Beethoven harmadik C-moll zongora versenye csendül fel előadásukban, Mao Fujita szólójával. A karmester Sanwok Kim. Március 18-ai felvétel, ma 19:35-kor, a Bartók Rádióban.